Kinode. Válogass 5 automárka több mint 30 modelljéből akár 10 év vagy 1 millió kilométer garanciával. A 2025-ös roncsautó programban való részvételhez teljes körű segítséget és roncsautót is biztosítunk. Próbáld ki a régóta nézegetett Suzuki, KGM, MG, Peugeot és hamarosan BYD modellet Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen vagy Marosvásárhelyen. Kinode. Tudatos autós közösséget építünk.
Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból úgy nézett ki, hogy 4. László király halálával és 3. András megkoronázásával véget lehet vetni a Magyarországon két évtizede tartó anarchiának. Az új király teljes erejével hatalmának megszilárdítására törekedett, és ebben olyan társadalmi csoportok segítségét is igénybe vette, amelyek eddig nem igazán számítottak a magyar politikában. A biztató kezdetek után azonban harmadik Andrásnak is szembe kellett néznie azokkal a nehézségekkel, amelyek elődei politikáját is kudarcra ítélték. Témánk biztató kezdetek. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunk során egy adóssággal fogjuk kezdeni, hiszen a múlt heti műsorunkban már nem jutott idő arra, hogy beszéljünk arról az épített örökségről, amelyet 4. László király nevéhez köthetünk, illetve a múlt héten felvezettük, hogy ki az, aki 4. László után Magyarország trónjára lépett, és pedig megnéztük, hogy mikor is koronázták meg 3. Andrást, illetve kivel szembe kellett megszerezze a hatalmat. Ebben a műsorunkban az lenne a cél, hogy megnézzük, hogy ki is volt a 3. András, hogyan is kerülő Magyarország élére, illetve uralkodásának melyek voltak a legfontosabb eseményei.
De ezelőtt, történész úr, tekintettel azokra hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
Múlt heti műsorunkban az utolsó előtti Árpád-házi királyról, 4. Lászlónak az uralkodásáról beszéltünk, és lassan közeledünk az első magyar királyi dinasztia, az Árpád-ház utolsó királyához, 3. Andráshoz. Ez egy olyan beszélgetés volt, ami hát több mint egy éve kezdődött már el, és Szent István királya kezdtük, az államalapító királyunkkal, aki tulajdonképpen megszervezi a keresztény magyar királyságot, azáltal, hogy kiterjeszti hatalmát az egész Kárpát-medencével, megsemmisítve a különböző törzsi vezetőknek a helyi hatalmát. István király létrehozza a közigazgatást a magyar királyság területén, vármegyék létrehozásával, valamint megszervezi a magyar keresztény egyházat, érsekségek, illetve püspökségek megalapításával. Szent István király nevéhez köthetjük az első írott törvényeket a Kárpát-medencében, legalábbis magyar vonatkozásban. Ő volt az, aki az első pénzérméket verette, nevéhez fűződik az első oklevélkiadás, tehát gyakorlatilag a modern állami élet megteremtése István királynak köszönhető. Ki kell emelni bölcs külpolitikáját is, hiszen a kor két legjelentősebb birodalmával, a német-római birodalommal, a bizánci birodalommal nagyon jó viszonyt ápolt, és ezáltal is biztosította a magyar királyságnak a biztonságát, miközben a belső átalakításokat végrehajtotta. István király halála után viszont nehezebb idők járnak a magyar királyságra. Két rövid uralkodásról beszéltünk, és pedig első Péternek, illetve Abba Sámuelnek az uralkodásáról, a kettőjüknek a harcáról tulajdonképpen a hatalomért. Láthattuk azt, hogy először Péter kerül a királyi trónra István király akarata szerint, de ő nem tudja megszilárdítani hatalmát, és türelmetlen politikája miatt elűzik, és így Abba Sámuel kerül hatalomra, de ő viszont nem tudja megvédeni koronáját a német segítséggel visszatérő Péterrel szembe. Péter viszont másodszor sem tud sokáig uralkodni, egy összeesküvés, illetve egy pogánylázadás véget vett uralmának, és így kerül a magyar királyi trónra a Vazulágnak az első királya, és pedig első András. András megszilárdítja a magyar királyságnak a helyzetét, megerősíti a keresztény egyházat, visszaveri a német támadásokat, és hogy ezeket az intézkedéseket végre tudja hajtani, behívja az országba testvérét, öccsét, Bélát, akivel megosztozik a hatalmon, és létrehozza a dukátus intézményét számára. Ez viszont a következő viszályt is megalapozza kettőjük között. Béla úgy értelmezte, hogy ezáltal András őt jelölte ki trónörökösének, és amikor András megkoronázta fiát Salamont királynak, akkor ezt Béla nem vette jó néven, fellázadt testvére ellen, és ebből a testvérháborúból Béla került ki győztesen, aki megszerezte egy rövid időre a magyar királyi koronát. Béla azonban egy sajnálatos, vagyis inkább furcsa baleset következtében életét vesztette, így visszatérhetett András fia, Salamon, aki végül kibékül unokatestvéreivel, Gézával, illetve Lászlóval, és egy évtizedig közösen irányítják a magyar királyságot Salamon királyként, illetve Géza hercegként. Végül is az unokatestvérek viszonya sem ér véget valami békésen, konfliktusra kerül sor közöttük, amelyből Géza, illetve László kerülnek ki győztesen, így a magyar királyi korona egy rövid időre Géza fejére kerül. És Salamon az országnak csak egy kis részét tudja megtartani, ahol végül is törvényes királyként próbál uralkodni német segítséggel. Géza viszont nem sokat birtokolja a magyar királyi címet, korai halála után testvére László kerül a magyar trónra, ő a magyar történelem egyik legismertebb királya, a lovak király, első Szent László. A Szent László megoldja az úgymond Salamont kérdést, lemondatja unokatestvérét a trónról, a koronáról, és ezáltal Magyarország törvényes királya lesz, illetve ő nagyon sokat tesz annak érdekében, hogy megszilárduljon a magyar királyságnak a helyzete a 11. században. És pedig törvényeivel a magyar társadalomnak a komoly gondjait, a tolvajlást próbálja intézni, és ezek az általa bevezetett törvények rendkívül szigorúságukkal végül is elérik céljukat. Ezen kívül a keresztény egyház helyzetét is erősíti a szentjavatások politikájával, illetve új püspökségek létrehozásával, itt gondolok például a zágrábi püspökségre. Ezen kívül László király volt az első magyar király, aki rendkívül aktív, terjeszkedő külpolitikát folytatott, az ő uralkodása alatt kerül magyar felhatóság alá Horvátország. Ezen kívül beavatkozik a kor legfontosabb konfliktusába, az investitúra harcba, ahol kezdetben a pápa oldalán áll, majd uralkodása vége felé, amikor a horvát hódítás kicsit megrontja a viszonyt, viszonyt a pápasággal, akkor viszont a német-római császár felé közeledik. László király viszonylag hosszú és sikeres uralkodását első Könyves Kálmánnak az uralkodása követi, eredetileg püspöknek felkészített magyar uralkodó, folytatja elődjének a politikáját, enyhíti a László király által bevezetett szigorú törvényeket, ugyanakkor pedig folytatja a terjeszkedést, az ő uralkodása alatt kerül magyar fennhatóság alá Dalmácia. Kálmán király uralkodásának árnyoldala a testvérével folytatott konfliktusa, öccse Álmos nem tudja elfogadni, hogy nem ő került a magyar királyi trónra, így többször is fellázad a törvényes uralkodóval szembe, és végül Kálmán király megvakítatja öccsét és annak fiát Bélát. Kálmán halála után fia II. István kerül Magyarország élére, aki megpróbálja ugyan folytatni apjának a politikáját, de próbálkozásai kudarcra voltak ítélve. Egy dinasztikus válság is bekövetkezik uralkodása alatt, ugyanis és neki nem születik fiú örököse, ezáltal pedig lehetőséget kap az álmoság, hogy hatalomra kerüljön, és végül II. Béla, vagyis Vak Béla foglalja el a magyar királyi trónt II. István halála után. II. Béla megszilárdítja a királyi hatalmat, igaz, ehhez nem feltétlenül békés eszközöket vesz igénybe, ő tulajdonképpen az ellenzék megsemmisítésével, fizikai megsemmisítésével éri el azt, hogy a királyi hatalom szilárd alapokra épüljön. Ezáltal II. Béla megalapozza a következő magyar királyoknak a hatalmát. II. Géza az, aki sokat profitál apja véreskező politikájából, hiszen II. Géza egy rendkívül szilárd királyi hatalmat örököl a 12. század közepén. Így II. Géza uralkodására a magyar királyság a térség egyik jelentős hatalmának számított, és fel is veszi a harcot a bizánci birodalommal, amely ekkor reneszánszát élte. Viszont a bizánci birodalommal folytatott konfliktus meggyengítette a magyar király, illetve megjelennek a trónkövetelők, Gézának a testvérei lépnek fel a törvényes uralkodóval szembe, természetesen bizánci támogatással. Kezdetben ezek a próbálkozások kudarcra voltak ítélve, viszont Géza váratlan halála és fiának III. Istvánnak a trónra kerülése lehetőséget teremt a trónkövetelőknek, hogy megszerezzék a magyar királyi címet, így rövid időre II. László, illetve III. András kerül az ország élére, ellenkirályként uralkodnak összesen egy évet. Viszont III. István végül vissza tudja szerezni hatalmát, és le tudja zárni a bizánci háborúkat, noha a magyar királyság jelentős területi veszteségeket szenved az ország déli részén. Viszont úgy nézett ki, hogy III. István uralkodása alatt a királyság helyzete meg fog szilárdulni, viszont III. Istvánnak a korai halála megint egy rövid viszályra adott lehetőséget, és végül is ebből a viszályból a Bizáncból visszatérő III. Béla kerül ki győztesen, aki ugyebár a 12. század legjelentősebb magyar uralkodója szerintem. III. Béla kamatoztatja a bizánci tapasztalatokat, nagy hangsúlyt fektet az írásbeliségre, támogatja a magyar klerikusoknak a külföldi tanulmányokat, létrehozza a királyi kancelláriát, és ezáltal az írásbeli ügyek intézésére helyezi a hangsúlyt. Ezen kívül jelentősen megnöveli a királynak a jövedelmeit, ő Európa egyik leggazdagabb uralkodójának számított, illetve sikeres külpolitikát is folytat, visszaszerzi a Bizánc javára elvesztett területeket, illetve megpróbál keleti irányba terjeszkedni, és pedig Halicsot próbálja elfoglalni több-kevesebb sikerrel. III. Béla halála után megint a konfliktus kerül előtérbe. A két fia, Imre király, illetve kisebbik fia, András kerülnek konfliktusba egymással, és ebből a konfliktusból végül is, ha hosszú távon nézzük, András kerül ki győztesen, aki kihasználja Imrének a halálát, illetve Imre fiának, III. Lászlónak a korai halálát, és így a magyar királyság élére II. András néven ő került. II. András uralkodása viszont eléggé ellentmondásos, az új intézkedések politikája jelentős elégedetlenséget szül a magyar társadalomban, államba, és bőkező adományai pedig a királyi hatalomnak az alapjait kezdik ki. Ezáltal II. Andrásnak az uralkodása tele van konfliktusokkal, lázadásokkal, összeesküvésekkel, és gondoljunk itt csak az előkelőknek a lázadására, amely során Gertrudis királyné életét vesztette, valamint gondoljunk csak András király, illetve fia Béla hercegnek a konfliktusára. Valószínűleg ezt a konfliktust már az egyre inkább megerősödő és királyi hatalommal szembe elégedetlenkedő előkelők generálják. II. András uralkodását a pazarlás, a gyors, de nem feltétlenül bölcs döntések jellemzik, így a magyar király például részt vesz több külföldi hadjáratba, gondoljunk itt csak a keresztes hadjáratra, vagy megpróbálja visszaszerezni Halicsot, viszont ezek a külpolitikai akciók inkább csak költségeket, mint a sikereket generálnak. A magyar király politikájának eredménye lesz végül is az 1222-ben kibocsájtott aranybulla, amely ugyebár a nemesek jogait biztosította, és ennek a dokumentumnak a kiadására azért került sor, mert jelentős társadalmi csoportok elégedetlenek a király politikájával. II. András halála után fia IV. Béla kerül az ország élére. Ő megpróbálja megszilárdítani a királyi hatalmat, megpróbálja visszaszerezni az eladományozott birtokokat. Ebben viszont nem jár túlságosan nagy sikerrel, ugyanakkor pedig jelentős elégedetlenséget is kelt magával szembe. Így, amikor bekövetkezik a tatárjárás, akkor a magyar társadalom nem áll ki egységesen a király mellett. Ez pedig egy jelentős katasztrófát idéz elő a magyar királyság számára, hiszen a tatárjárás jelentős emberi és anyagi veszteségeket okozott. Viszont a tatárok visszavonulása után IV. Béla bölcs politikájával megerősíti az országot, helyreállítja az országot, és alig néhány év alatt a magyar királyság újra a térségnek egyik jelentős hatalmává vált. IV. Bélát tehát méltan nevezzük második honalapítónak, azonban azt is el kell mondani, hogy uralkodásának második felében jelentős konfliktusba kerül fiával, István herceggel, és arra kényszerül, hogy megossza a királyságot trónörökösével. IV. Béla halála után 5. István lép a magyar trónra, viszont ő rendkívül rövid ideig, csak körülbelül 2 évig uralkodik, és halálában valószínűleg szerepet játszott az, hogy az egyik főúr elfogadja a fiát, László herceget, hogy ezáltal zsarolja meg a királyt, és amikor 5. István nem tudja kiszabadítani fiát a fogságból, akkor belehal ebbe az eseménybe. Így 1272-ben mindössze 10 éves László, a 4. László kerül a magyar királyság élére, akinek az uralkodása alatt tulajdonképpen állandósul az anarchia a magyar királyság területén. Erre utal az, hogy rendkívül gyorsan változnak a különböző kormányok, változik a királyi tanácsnak az összetétele, és tulajdonképpen a kőszegiek, illetve a csákok azok, akik elkeseredett harcot folytatnak a befolyásért a magyar királyságban. IV. László megpróbálja ugyan megerősíteni a hatalmát, és amikor nagykorúvá nyilvánítják, akkor van is remény arra, hogy ez bekövetkezzen, viszont a pápai légátusnak a látogatása, valamint a kúnok ellen bevezetett intézkedések végül is úgy politikailag, mint emberileg megtörik László királyt, aki egy egyház ellenes politikát folytat a következőkben, és nem tud úrrá lenni a különböző konfliktusokon, amelyek kialakulnak az országba, és tulajdonképpen elkeseredettségébe egyre inkább a kúnok felé fordul, a kúnok körében érzi jól magát, az ő életmódjukat próbálja folytatni. Ez viszont csak növeli az elégedetlenséget vele szembe, és amikor 1290-ben meggyilkolják, akkor a magyar királyság egy teljes anarchia állapotában volt.
Történész úr, a kőbe zárt múltunk második részében beszéljünk arról, hogy milyen épített örökség köthető IV. László királyhoz.
Noha nem feltétlenül tekinthető IV. László épített örökségének, mégis megragadnám az alkalmat, hogy csanádról, vagyis a király temetkezési helyéről ejtsek néhány szót. A Budai Krónika mindössze annyit ír László király temetkezési helyéről, hogy László királyt Csanádon temették el. A temetés pontos helyét a Pozsonyi Krónika őrizte meg, amely szerint László király testét Csanádon temették el a Székesegyházban. A király 19. századi életrajzírója Szabó Károly a csanádi temetést azzal magyarázza, hogy mivel 4. László uralkodása utolsó évtizedében többször és tendenciózusan összekülönbözött az egyházzal és intézményeivel, eltemetését a halálának színhelye közelében levő Várad püspöke nem vállalta, így hűséges kancellária Gergely csanádi püspök saját székesegyházában helyezte öröknyugalomra. László azonban úgy tűnik, személyesen is kötődhetett Csanádhoz. Több itteni tartózkodásáról is maradt fenn adat 1278-ból 1289-ből, sőt nem sokkal halála előtt 1290. június 18-án is itt tartózkodott. Valószínű, hogy a városhoz való kötődése a településnek a kun szállás területeken belül való fekvése is indokolta. Az 1275 óta a csanádi püspöki címet viselő Gergely 1288-tól a király haláláig töltötte be a kancellári hivatalt. A 4. László mellett így minden bizonnyal valóban a király hűséges hívének számított. Csanád szomszédságában Egressen volt eltemetve László dédapja II. András. Csanádon pedig Szent Gellért nyugodott, így minden ok megvolt rá, hogy maga a király is Csanádot jelölje ki saját sírhelyéül. Arról sajnos nem tudunk, hogy életében hozzájárult-e a csanádi székesegyház építéséhez, de ez nem zárható ki. A mai Csanádon semmi sem áll a 13. századi, de még a középkor végi épületekből sem. 4. László sírhelyének, a csanádi székesegyháznak még a lokalizálása is megoldatlan kérdés. A középkori település egyházi intézményei nagyrészt a 14. században lejegyzett nagyobbik Szent Gellért legenda, illetve más középkori írott források alapján ismertek. A legenda szerint a város első egyházi intézménye az Ajtony által alapított keresztelő Szent Jánosnak szentelt ortodox kolostor volt, amelynek görög szerzeteseit Ajtony legyőzése után Csanád ispán Oroszlámosra telepítette át, a monostort pedig átadta Gellért püspöknek és a vele érkezett bencés szerzeteseknek. Gellért püspök építette fel a Szent János kolostor mellé Szűz Máriának szentelt új monostor templomot, ahol később eltemették. Későbbiekben már Szűz Mária vagy Szent Gellért monostor néven említett apátság Szűz Mária templomát a Gellért legenda szerint Piaszt Erzsébet királyné 1361-ben újjáépítette, és Gellért földi maradványait a sírból kiemelve egy erekre tartóba helyezte, a régi sírban csak néhány kisebb csontot hagyott. A régészeti ásatások során kiderült, hogy itt eredetileg egy 9,5 méter széles és több mint 20 méter hosszú románkori templom állt, amelyet később 15,5 méter hosszú, 6 szög, 3 oldalával záródó, a hajóval azonos szélességű, boltozott gotikus szentéllyel bővítettek ki kelet felé, nyugati homlokzatát pedig hátrébb húzták. Ennek a templomnak a maradványait a 19. századba bontották el. A románkori templom hajójának közepén egy kiürített szarkofágot találtak, ezt Szent Gellért püspök sírjával azonosították a régészek. 1493-ban Szegedi Lukács püspök kérésére 4. Sándor pápa a kolostor jövedelmeit átengedte a püspökségnek, épületeit pedig az obszerváns ferenceseknek adta. A ferencessé vált kolostor egészen az 1551-es török hódításig működött. A Gellért legenda szerint Gellért püspök építette fel a Szent Györgynek szentelt székesegyházat is. A katedrális javára 6. Kelemen pápa 1343-ban országos adománygyűjtést engedélyezett, 1345-ben pedig az épület pápai búcsúengedélyt is kapott. Ezek az adatok arra vallanak, hogy az 1340-es évek közepén nagyobb építkezések folytak a templomon. Csanádon nem csak a székesegyház állt, ahol ugye eltemették László királyt, hanem ennek közelébe épült a püspöknek a palotája is, amelyet írott források is említenek. A középkori püspöki vár a 15. század második felébe keletkezett, építkezésére Hangács Albert püspök 1459-ben kért engedélyt Mátyás királytól. A vár a székesegyház és a püspöki palota körül épülhetett fel, építését ugyanis a püspök finanszírozta. A mohácsi csatát követő időszakban Csanád török uralom alá került. egy 1660-as évekbe készült rövid leírás szerint a település az erős falakkal védett belsővára, tömésfallal övezett egykapus külsővára és nagyméretű szintén tömésfalú háromkapuval rendelkező városra tagolódott. A belsővárban többek között 4 keresztény templomból átalakított dzsámit említ a leírás. 17. század végén a település felszabadult a török uralom alól, de a várat a templomaival együtt a császári hadvezetés a karlócai béke értelmében 1701-ben leromboltatta. Csak a külső várban álló egyik romos templom élte túl ezt a pusztítást, ez csak 1868-ban tüntették el az új plébánia templom építése miatt. Így sajnos László király sírhelyének pontos lokalizálása valószínűleg egy örökké megoldatlan kérdés maradt.
Ki volt harmadik András, aki negyedik László nyomdokaiba lépett?
Harmadik András nagyapja állítólag második András volt, nagyanyja pedig annak harmadik felesége, Esztei Beatrix. Ők 1234-ben léptek házasságra, és figyükből 1236-ban született meg az állítólagos gyerekük István András apja. Harmadik András származásával kapcsolatban máig vita folyik a történészek között, ugyanis soha senkinek nem sikerült minden kétséget kizárólan bebizonyítania, hogy a király valóban második András unokája volt, mivel a király utolsó gyermeke, István, nem sokkal halálát követően született meg. Második András ekkor már közel járt a 65. életévéhez, ezért már a kortársakban is kétely merült fel az utolszülött herceg származásával kapcsolatban. Olyan híresztelések is szárnyra kaptak, miszerint István vérszerinti apja, Esztei Beatrix állítólagos szeretője, Ampot fia Dénes nádor volt. Negyedik Béla és öccse Kálmán herceg is ezen a véleményen volt, így második András halála után őrizet alá vették az özvegy királynét. Minden esetre Beatrix, aki férje halála után 1235-ben már áldott állapotban volt, szökve férfinak öltözve menekült el Magyarországról, és német földön szülte meg fiát, akinek azért adta az István nevet, hogy ezzel is hangoztassa abból a nemzetségből való, amelyből a magyarok első királya, Szent István is származott. Beatrix 1245-ben fiatalon meghalt, István pedig árván nőtt fel. Magyarországgal semmi kapcsolatot nem tarthatott, hiszen negyedik Béla nem ismerte el testvérének. Hánytatott volt ifjúsága. Ferrárából, ahol rokonsága élt, Ravennába került, első házasságát is itt kötötte meg. Megfordult Aragóniában is, ahol első Jakab uralkodott, akinek a felesége Jolánta volt, második András második házasságból származó lánya, tehát István állítólagos testvére. Ezután István visszatért Itáliába, Ravennába, és miután első neje meghalt, Velencébe a gazdag Morosini család egyik tagját, Tomaszinát vette feleségül. És ebből a házasságból született meg 1265 táján András, aki ezt a nevet István apjára, második Andrásra emlékezve kapta.
Mit tudunk az új király életéről, mégpedig a trónra lépése előtt?
András megkoronázása előtti életéről viszonylag töredékes információink vannak. Tudjuk azt, hogy viszonylag fiatalon félárva maradt, elvesztette apját, aki 1271-ben végrendelkezett. Testamentumában István Andrást jelölte meg általános örököséül, és ráhagyta a Szlavónia hercege címet, amelyet már ő is viselt, és amely jogcímül szolgált az egyik magyarországi királyi hercegség birtoklására. A kisgyermek András neje, gondoskodása és sógorai, közöttük Tomaszina testvére Albertino Morosini gyámsága alá helyezte. Mivel a Morosini család igen gazdag volt, úgy nevelték Andrást, mint magyar királyi herceget, aki előbb-utóbb elnyeri majd a magyar koronát. András első magyarországi szereplésére 1278-ba került sor, akkor, amikor bekövetkezett IV. László ugyancsak András nevű öccsének a halála. Valószínűleg nem véletlen egybeesés, hogy ezután figyeltek fel a héder nembeli kőszegiek a Velencében élő Andrásra, és hogy valaki rendelkezésükre álljon az Árpádok családjából, akit felléptethetnek a velük éppen haragba levő László király ellen, behívták az országba. Az alig 13 éves ifjú nyilván kísérettel bejött Magyarországra, csak nem a Balatonig nyomult erőre, és magát Szlavónia, Dalmácia és Horvátország hercegének címeztette. Rövidesen azonban el kellett hagynia az országot. András IV. László uralma alatt még egyszer megfordult tronkövetelőként Magyarországon, az 1280-as évek végén, vagy éppen 1290 1990 legelején, amikor szintén a kőszegiek karolták fel ügyét és tolták előre személyét. Azonban második próbálkozását sem kísérte szerencse, ugyanis a hahot nembeli Arnold Zalai várul elfogadta Andrást és kiszolgáltatta az ifjú herceget Habsburg Albert osztrák hercegnek, így Kun László halálakor a jövendőbeli király Bécsben volt házi őrizetben. Hogy András neve a magyar trón betöltésénél reálisan egyáltalán szóba került, annak a IV. László váratlan halála volt az oka, továbbá az a körülmény, hogy örökös hátrahagyása nélkül hunyt el. A magyar politikai élet szinte összes szereplője meglepően gyorsan elnyomta András származásával kapcsolatos kételyeit, és egységesen kiállt a herceg királysága mellett. Az egység azonban eltérő indokokat takart. A főurak folytatni kívánt politikai játszmáik eszközét látták a jövendőbeli királyban, míg az egyház és a nemesség a feudális állam megerősítését és valós vagy vélt jogaik érvényesítését várták az új uralkodótól. Így Lodomér érsek két szerzetes megbízottja áruhába szöktette meg Andrást Bécsből Magyarországra, és 1200. július 23-án Székesfehérváron megtörtént a koronázás. A magyar szokási jognak megfelelő koronázási szertartás egy új mozzanattal bővült, az uralkodónak esküt kellett tennie egy felolvasott koronázási hitlevélre, amely fő pontjai szerint az egyház hű fia lesz, üldözi az ország rablóit és gyújtogatóit, gyarapítja Magyarországot és visszafoglalja elfoglalt részeit.
Történész úr, a kőbe zárt múltunk megmaradt perceiben beszéljünk arról, hogy miként próbálta megerősíteni hatalmát harmadik András.
Mindenképpen nehéz helyzetbe volt, hiszen uralmát nem csak a külső trónkövetelőkkel szembe kellett megerősítenie, de vissza kellett szorítania az 5. István halála óta folyamatosan erősödő főurakat is. Ennek ellenére a koronázása után 2,5 hónappal az aragóniai királyhoz intézett levelében harmadik András a következőket mondta. László úrnak, Magyarország kitűnő királyának, unokatestvérünknek, utódok vigasza nélkül az emberi sor szerint történt elhalálozása miatt, eleve elrendelt Isten kegyelem folytán mi lettünk utódja trónjának és koronájának az egész Magyarország kormányzásában a származás joga és rendje szerint. Magyarország minden érseke, hercege, főembere, előkelője, bárója, minden nemese és egyházi méltósága, szerte az egész Magyarország minden táján, bármi nemzetségű és nyelvű legyen, őszintén elismert minket urának, szereti természetes urán, és Isten kegyelmével a mi kegyünktől reméli, hogy Magyarországon, amelyet régóta pusztít a viszály és a borzalmas széthúzás, a mi trónra lépésünk és megkoronáztatásunk békére és megegyezésre fog bírni mindenkit, félretéve az állati ellenségeskedést, megszüntetve a széthúzást és az indulatokat, megadva mindenkinek, ahogy illik a szabadságot. A bizakodó szavak ellenére harmadik András egyedül a köznemesi tömegben és a klérusban bízhatott, rájuk támasztott hívta össze aztán az 1290. évi óbudai országgyűlést, ahol 31 cikkelyből álló dekrétumot adott ki, így próbálva megerősíteni a királyi hatalmat. A dekrétum koronázási hitlevélnek minősíthető, amelyben megkoronázása fejében biztosította a nemesi szabadsági jogok tiszteletben tartását. A dekrétum mentesítette a nemeseket és a birtokokkal rendelkező, tehát a nemesekkel azonos elbírálás alá eső, nemesnek tekintett erdélyi szászokat mindenféle adó és beszállásolás alól, és szabályozta hadkötelezettségüket oly módon, hogy védelmi háború esetén, illetve ha az országnak valamely része vagy tartománya a király vagy az ország iránti engedelmességből vagy függésből magát kivonná, vagy valamely módon elszakadni akarna, a királynak segíteni tartoznak, de külföldi hadjáratra csak pénz fejébe tartoztak menni. Biztosította a dekrétum az örökös nélkül elhalt nemesek és szászok szabad végrendelkezési jogát, és megtiltotta, hogy a birtokokat lefoglalják a kincstár részére. Harmadik András a dekrétumba megnövelte a nemesség szerepét az ország ügyeinek intézésében. Az évenként tartandó országgyűlésen a nemesek is megkapták azt a jogot, hogy az ország állapotáról tárgyaljanak, és megvizsgálják a bárok tetteit. A vezető tisztségviselőket, mint például a nándort vagy a tárnokmestert, országunk nemesei nemesiségének tanácsából nevezi majd ki. Ugyancsak az egyháziakból és nemességből alakuló új összetételű tanács lesz hivatva arra a dekrétum szerint, hogy érvénybe hagyja IV. László jogos adományait, jogtalan adományait pedig visszavegye. A dekrétumban támogatta király a formálódó nemesi megyét és bővíteni igyekezett hatáskörét. Előírta, hogy a megyés ispán 4 választott nemes, vagyis a szolgabirák nélkül ne ítéljen. A nádort vidéki igazságszolgáltató útján a 4 kiküldött bíró és a megyés ispán kísérje, és az új pénz forgalomba hozatalát ugyancsak minden megyében 4 becsületes emberre és a megyés ispánra bízta. A dekrétum számos cikkeje szól a hatalmaskodás, erőszakoskodás, önkényeskedés ellen. Ezek jó része szintén a nemesek érdekeit védte. Azért, hogy a király maga mögött tudhassa az egyház támogatását, több pontban biztosította az egyház régi kiváltságait. Az egyházak népei vámmentességet, az egyházak világi ügyekben a király kizárólagos joghatóságát élvezték, továbbá a megyés ispánok vagy alispánok csak alispánok elé, csak a káptalanok vagy konventek tanúbizonyságával lehetett bárkit megidézni. Szintén szabályozta a törvény a termék és a bor tizedszedését. Ígéretet tett a király az egyházi jogok megőrzésére és az elfoglalt javak visszaállítására. A dekrétium megtiltotta az országos méltóságok, ispánságok és várak eladományozását idegenek, pogányok és nem nemesek számára, akik országunkban sokszor okoztak ártalmakat. A dekrétum számos cikkeje a király hatalom erősítését szolgálta. Megtiltotta a megyék örökadományként történő elidegenítését, valamint fellépett a méltóságokat viselő bárók visszaélései ellen. Bárói érdekeket sértett az a cikkely, amely az újonnan emelt tornyok és várak lerombolásáról és valamennyi jogtalanul elfoglalt birtok visszaadásáról intézkedett. A törvény több cikkelyében is hangot kapott az ellenkezés a familiaritással, a hübéri viszony terjedésével szemben, mert az a bárok további megerősödését jelentette a király szövetségeseinek tekintett nemesek róvására. Harmadik András 1290. évi törvényei tehát kilátásba helyezték annak megvalósítását, amire IV. László uralkodása alatt csak utópiaként lehetett gondolni, azaz a báró ellenes egységfront megteremtését. Úgy tűnik azt a nyilvánvaló változást, amely IV. László halálával és III. András trónra kerülésével megmutatkozott, a főpapok testesítették meg és biztosították. Az egyházzal szemben álló IV. László halála után elsősorban az egyházi elit sorakozott fel a nehéz helyzetben lévő III. András mögött. Ugyanakkor az 1290. évi törvényben említett, az ország által kiküldött tanácsosok révén az egyház részt kért és a nemeseknek részt juttatott a hatalomból és a kormányzásból. Tehát egyik pillanatról a másikra egy rendi típusú kormányzati modell megvalósítása került napirendre Magyarországon, amelyet a főpapok bizonyára az észak-itáliai, akuliai patriárkátusból kölcsönöztek. III. András kori magyar országgyűlés, valamint a választott tanácsosi intézmény legközelebbi példái is itt találhatóak, ott, ahol Közép-Európában legkorábban jött létre a rendi képviseleti államszervezet. Ideológiai alapot a királyi udvarban tevékenykedő, római és egyházi jogban jártas klerikusok bolognai tanulmányai során elsajátított ismeretanyagai szolgáltatták. Azonban a rendi kísérlet csak szűk körre korlátozódott, a király, a királyi udvar és a szűk tanácsadó kört járta át a rendi eszme.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során két témát is érintettünk. Az egyik László királynak, IV. László királynak az épített öröksége volt, a másik pedig III. András uralkodásának a felvezetése. IV. László épített örökségével kapcsolatban Csanádról beszéltem, illetve ennek egyházi intézményeiről. IV. Lászlót annak ellenére, hogy élete során meglehetősen keresztény ellenes vagy egy egyház ellenes politikát folytatott, a családi székesegyházban temették el, és láthattuk, hogy ebben fontos szerepe volt a csanádi püspöknek, aki László király hű kancellária munkatársa volt. Láthattuk azt, hogy ezek az egyházi intézmények, a Csanádon felépített monostor templom, illetve a csanádi székesegyház sajnos nem érte túl a történelmi időknek a viszontagságait, és mára nagyjából szempontból teljesen eltűntek. A monostor templomot ugyan régészetileg sikerült azonosítani, viszont a székesegyházat még nem sikerült feltárni a régészeknek, így nem tudjuk pontosan lokalizálni, hogy hol helyezkedett el IV. László király sírja. Ezután ugye rátértünk III. Andrásra, akit ugye IV. László halála után 1290-ben koronáztak meg királynak, és hallhattuk azt, hogy származásával kapcsolatban azért felmerült egy-két kételj, nem mindenki fogadta el azt, hogy III. András II. Andrásnak az unokája, és fel is soroltam azokat a feltételezéseket, amelyeket már a kortársak is megfogalmaztak származásával kapcsolatban. Ő végül is Velencében nevelkedik, a gazdag Moroszini család támogatását élvezi, hiszen édesanyja is ennek a családnak a tagja volt, és majd László király uralkodása alatt kibontakozó anarchia ad neki lehetőséget, hogy Magyarországon egyáltalán szerephez jusson. Előbb 1278-ban, majd 1290-ben is fellép, mint trónkövetelő. Egyik próbálkozása sem jár túlságosan nagy sikerrel, viszont a körülmények végül is szerencsésen alakulnak számára. IV. László utód nélküli halála megteremti számára azt a lehetőséget, hogy elfoglalja a magyar trónt, és a magyar társadalom mondhatni egy emberként felsorankozik mögötte, persze más-más érdekek miatt jobb lehetőségnek látták őt, mint például a Habsburgokat vagy a nápolyi Anzsúkat, amikor a trónutadlásról beszélünk. III. András végül is meglehetősen kalandos körülmények között érkezik Magyarországra, bécsi fogságból szabadítja ki Lodomér esztergomi érsek, és koronázza meg őt királynak, és ugyanakkor kiadja András király az 1290. évi hitlevelet, dekrétumot, amelyben próbálja a magyar királyi hatalmat megerősíteni, illetve próbálja felsorakoztatni a magyar társadalomnak bizonyos rétegeit maga mellett, és azt reméli, hogy ezzel az intézkedéssel meg tudja teremteni azt a váróellenes egységfrontot, amivel vissza tudja szorítani az anarchiát, és ezzel párhuzamosan le tudja fektetni a rendi államnak is az alapjait Magyarországon. A következő műsorunkban III. András uralkodásának további részleteivel fogunk foglalkozni. Megnézzük, hogy hogyan is alakult a bel- és külpolitika ezekben az években, hogyan próbálta III. András megerősíteni a hatalmát, megnézzük, hogy sikerült ez neki vagy sem, illetve beszélünk a családjáról, valamint halálának körülményeiről is.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget, és köszönöm a Marosvásárhelyi rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét.
Kedves hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak, szerkesztő műsorvezetőjét Nagy Bodó Tibort hallották. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi rádiót. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Kínode, válogass 5 automárka több mint 30 modelljéből, akár 10 év vagy 1 millió kilométer garanciával. A 2025-ös roncsautó programban való részvételhez teljes körű segítséget és roncsautót is biztosítunk. Próbáld ki a régóta nézegetett Suzuki, KGM, MG, Peugeot és hamarosan BYD modellet Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen vagy Marosvásárhelyen. Hinode. Tudatos autós közösséget építünk.